Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Kétféle gátfutó van, egyik, amelyik már esett, a másik pedig, aki esni fog. És ilyenkor van az, hogyha elesik egy gátfutó, akkor azonnal bármennyire is fáj, vissza kell menni.
Az én edzőmnek van egy olyan különleges képessége, hogy olyan hangosan tud fütyülni, hogy bárhol van a stadionban, én meghallom. Ó! Oh!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Csisztó Sportcastban. Ma ismét egy olyan helyszínre viszlek el titeket, viszem el önöket, ahol igazából korábban előttünk még nem nagyon járt senki. Mert hogy az épülő vadonatúj atlétikai stadion, a Nemzeti Atlétikai Központ kulisszái között fogunk sétálgatni a közelmúlt és a jelenkor két kitűnő magyar atlétájával. Együtt fedezzük fel tehát ezt a létesítményt az Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutónővel, az ország leggyorsabb vegyészével, Kozák Lucával, és a világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutóval, Bai Balázzsal, akinek amúgy hivatalból is sétálgatnia illik errefelé, hiszen a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának tagja. Most ez a helyszín. Voltatok-e már valaha atlétikai stadionban, amelyik ilyen arcát mutatta?
Én még sosem. Nekem ez volt az első bepillantásom ebbe a stadionba, és úgyhogy én nagyon izgatott voltam, és nagyon tetszik, megvan ennek is a hangulata, hogy...
Akkor én hoztalak el ide téged
először. Igen, igen. Úgyhogy amikor mondtátok, hogy itt lesz a forgatás, én nagyon örültem neki, hiszen azért már ezért látszik, hogy ez egy stadion, és látszik, hogy jó hangulat lesz, úgyhogy én nagyon izgatott voltam, hogy milyen lehet így félkészen kicsi, bejárni
igen,
a stadion.
Igen, olyan ez, mint amikor egy nő még tudod, még nincs kisminkával, nincs felöltöztetve, de majd lesz egyszer,
és látszik, hogy szép lesz.
Szép lesz?
Szerintem nagyon szép
gyönyörű lesz.
Lesz.
Miért? Kívülről nagyon szép. Szerintem nagyon szép. Balázs, te azért már, hát azt kell mondanom, hogy nem velünk jöttél először, mi több, azt kell mondanom, hogy te ide, neked szinte kötelező ide járni, te ide hazajársz bizonyos szempontból.
Így van,
ugye?
Így van. De ugyanakkor nekem is sportolóként általában ugye akkor érkeztem meg az atlétikai központokba, atlétikai pályákra, amikor már fel volt pompájába díszítve, tele volt emberrel, zsongott az egész a világbajnokságok vagy nagy versenyek hangulatától. És a Nemzeti Atlétikai Központnak gyakorlatilag a megvalósulását, épülését, megszületését lehetett nézni, lehetett végigkövetni napról napra. Úgyhogy ez egy különösen jó élmény, és nagyon-nagyon izgalmas, és hát már alig várom, hogy már most is egyébként egész pofásodik, és egész
igen, mert te látod ezeket a folyamatokat, ugye, hogy mi minden, például, hogy már fönn van kettő, sőt, most már négy hatalmas kivetítő, ugye itt fognak majd azok a fontos időeredmények megjelenni, ami olyan beszédes.
Így van. Meg hát már a székek is bekerültek a helyére, illetve a mobil lelátó, amit végig a felső karéjon körbe láthatunk, ami a világbajnokság idejére van fölépítve. Utána ez vissza lesz bontva, és ott lesz a közösségi tér, ahol futókörök is, illetve közösségi terek lesznek. Az a fönti karé gyakorlatilag meg lesz nyitva az embereknek teljesen szabadon, és a belső rész pedig nyilván az atlétáké lesz. Nekem még egy dolog nagyon hiányzik, és az nem más, mint az atlétikai pálya, a gumiborítás.
Ugye.
Ez is gyakorlatilag itt van körülöttünk, mögöttünk felgöngyölve, tehát az a mondó pálya, ami ide le lesz téve, az már itt vár arra, hogy elnyerje a végső helyét, és akkor lesz számunkra, szerintem a Luca nevében is mondhatom, atlétikai pálya hangulatú.
Igen, ezt akarom mondani, hogy tulajdonképpen a stoplis akkor kerül föl, ugye?
Hát a stoplis már... nem, ugye itt focisták nem lesznek, a szöges cipő, igen.
Na jó, rendben, igazad.
Nem baj, ennyi még belefér.
Na jó, rendben, tehát akkor a szöges cipő akkor kerül fel, amikor már rend van ez a pálya is. Akkor még egy picit segíts nekünk ezt pontosabban látni, ugye, hogy most azt érzékelem én, hogy egy hatalmas létesítmény kellős közepén állunk, egészen apróra érzi magát az ember, akkor gyakorlatilag az a felső karé, ez most ez az úgynevezett világbajnoksági üzemmód lesz, ugye?
Így van, így van.
Hány főbefogadásra lesz így alkalmas?
Összesen 35 ezer férőhely lesz az atlétikai központban. Ez a világbajnokságon ennyi néző nem fog tudni elhelyezkedni, hiszen a médiának, a különböző protokolári személyeknek. Így van. És hát nem másnak, mint a sportolóknak is ugye helyet kell biztosítani, úgyhogy a teljes kapacitásnál egy kicsit kisebb, de körülbelül 30 ezer eladott jegyre lehet számítani.
Ami azt mondhatjuk, ugye, hogyha szétnézünk azért a világ mondjuk atlétikai nagy versenyén, azért ez egy nagyon tisztességes nézőszám lesz. Ugye?
Szép, igen. Különböző, ugye pont a legutóbbi világbajnokság Amerikában, Eugene-ban, ott jelentősen kevesebben voltak. De előtte például Londonban, ahol nekem is nagyon-nagyon kellemes emlékeim
igen,
vannak.
Igen, igen, az egy jól sikerült
ott, világbajnokság. Ugye a második Erzsébet királynéről elnevezett olimpiai stadionban azért ott több mint 60 ezer ember is elfért, vagy 50-60 ezer körül. Tehát ez egy jelentősen
azt
nagyobb...
mondjuk azért az olimpiára készült.
Így van, tehát ez egy nagyobb
létesítmény. Nekik már könnyű dolguk volt, mert meg volt nyilván.
És ez ugye hosszú távon, tehát a világbajnokság után az alul látható színes székek azok fognak megmaradni, az kb. 15 ezer...
Az örökség üzemmód.
Az kb. 15 ezer férőhelyet jelent, és az nyilván sokkal könnyebben fenntartható és sokkal élhetőbb léptékekben hagyja meg majd az atlétikai központot, ami utána ki fogja tudni szolgálni a magyar atlétikát nagyon-nagyon hosszú időn keresztül.
Igen, mert hát ez végül is ez egy fontos dolog, ugye, hogy ez a világbajnokság nyilvánvalóan 9 nap, de az utána lévő életnek a csodálatos központnak elsősorban a magyar atlétikát, illetve ezek szerint a civil lakosságot szolgálja majd, ha jól tudom.
Így van, és ugye nagyon, nagyon üdítő ez, hiszen itt egy ilyen romló, senki által nem használható, már szennyezett területről volt szó.
Valójuk meg rozsdatemető, ami
így van, egy barna mezős felújítás, vagy barna mezős beruházásról volt szó, hogy itt tényleg nagyon-nagyon csúnya része volt, egy fantasztikus, gyönyörű helyen a Duna partján, és az újból visszakerül az emberekhez, és hát a sportnak, az atlétikának.
Na, Luca, szóval akkor most ugye most hát többet látunk bőven belőle, mint a héj. Igen, az nagyon érdekel, hogy amikor az ember egy ekkora létesítménybe érkezik, és ez hozzád is szóval lehet ez a kérdés, az edzés dimenziók után vannak még halvány emlékeim, hogy milyen az, amikor az ember a kis tornateremből átmegy egy hatalmas nagy versenycsarnokba, és hirtelen keresné az igazodási pontokat, hogy hova lendítem a lábam, meg hova szúrok, meg nem tudom. Nektek van ilyen, vagy nálatok ezek a dimenziók nem számítanak?
Szerintem hozzászoktunk hozzá. Nekem az első felnőtt világbajnokságom az pont London volt, ahol reggel volt a női százgárd selejtezője, és reggel is hát rengetegen volt, szerintem 30-40 ezeren voltak. És nekem az volt ez a pillanat, hogy kimentem a stadionba, egy körülnéztem, hogy úristen, mennyi ember, és nagyon gyorsan figyelmeztetni kellett magamat, hogy akkor most igenis magamra kell koncentrálni, és nem
vihet ilyen. Befelé.
Igen, olyan volt, mint egy mékas, nagyon rengeteg ember volt, és fókuszálnom kellett, hogy jó, nem vihet el ez a tényleg az, hogy mennyi ember van, mennyien szurkolnak, nem vihet el a fókusz, hanem tényleg csak magamnak kell koncentrálni. Úgyhogy valamilyen szerintem meg kell szokni, nekem ez a tér ez annyira nem szokott problémát okozni, azt kellett megszokni tényleg, hogy rengetegen vannak, engem néznek, és ezt teljesen ki kell zárni az egészet.
Balázs, neked ez mennyi ideig tartott? Mert ugye azt szokták mondani, hogy azért versenyezni, megtanulni, hát az nem egy-két verseny függvénye. Amikor az ember eljut oda, ahova te eljutottál ugye a londoni világbajnokságon, élete formájában világbajnok érmes lesz, akkor azt gondolom, hogy mindennek együtt kell állnia, és nagyon sok részletet kell addigra tökéletesen, sejtszinten elsajátítani.
Abszolút így van. Azért az nagyon ritka, amikor valaki az első világbajnokságán, a debütáló versenyén óriási sikert el tud érni. Nyilván ez sem lehetetlen, de nagyon nehéz. Nekem is a negyedik világbajnokságom kellett ahhoz, hogy végre beérjek.
Negyedik
így van. És ugye két évente van világbajnokság, ez majdnem 8 év.
Bizony, hújúj.
Úgyhogy kellett idő, hogy egyrészt felnőjek, egyrészt hozzászokjak ehhez a környezethez, legyen önbizalmam, tapasztalatom, és hát fizikailag is megérjek arra, hogy a világ legjobbjai közé kerülhessek. Úgyhogy ez a világbajnokság is alapvetően azt a nagyon nemes célt szolgálja, hogy egyrészt a lelátóról, illetve a tévén keresztül nagyon sokan megismerkedjenek az atlétikával, és nem utolsóban azok a kiváló sportolók, akik a hazánkat fogják képviselni az atlétikai válogatott színeiben, ők tapasztalatot szerezzenek, olyan motivációval legyenek felvértezve, amire remélhetőleg hosszú éveken keresztül kitart majd, és őket majd további szép sikerekkel segíti. Úgyhogy nyilván az, hogy atlétikai világbajnokságot rendezünk, az végül is azt is jelenti, hogy ez a gyönyörű létesítmény az atlétika hazája lesz a jövőben, illetve olyan sikeres sportolókat szeretnénk
kinevelni
úgymond, igen.
Elsősorban gondolom a jövő generáció.
Meg hát a fiatalok, igen, az egész apró kis gyermekek, akik emiatt talán lejönnek az atlétikai pályára, és lehetnek a jövő Kozák Lucái, vagy Krizsák
Szilárdai.
Köszönöm szépen. Akik által a magyar atlétika az végre visszakerülhet régi szép pompájába és sikeres időszakába.
világklasszis gátfutók vagytok, ez az egyik legnagyobb bátorságot igénylő szám az atlétikában, azt mondják, majd most mindjárt megbeszéljük, hogy miért. Úgyhogy nézzük meg azt a bizonyos területét ennek a stadionnak, ahol ez a megméretés majd vár téged, te meg nyilvánvalóan nézni fogod, gondolom némi kis irítséggel.
Az biztos.
Miért a bátrak versenyszáma a gátfutás?
Nyilván a teljes maximál sebességgel belefutni, ugye a férfiak esetében 106,7 centinél, a hölgyek esetében egy kicsit alacsonyabb.
Kicsit könnyebb dolgunk van.
Mennyi az könnyebb dolgok más?
86,7.
Hát azért az se kicsi, mondjuk.
Az se kicsi, bizony. És nyilván itt aztán egy pillanatig sem szabad habozni. Itt tényleg a rajt után gyakorlatilag gondolkodás nélkül őrült módjára be kell futni a 10 darab gátba. És persze mindig benne van a hibázás lehetősége, de ezt azonnal korrigálni kell. És hát nyilván igazából versenyen nagyon gyorsan megtörténik az egész.
Úgy tűnik, elég gyorsan tűntök tényleg.
Edzésen vannak olyanok, hát ugye kétféle gátfutó van, egyik amelyik már esett, a másik pedig aki esti fog. És ilyenkor van az, hogyha elesik egy gátfutó, akkor utána nincs olyan, hogy én hagyom, hogy úgymond a gát győzedelmeskedjen felettem, akkor azonnal bármennyire is fáj, vissza kell menni, és újból át kell futni fölötte, és legyőzni a félelmet, és hát...
Akkor te is abban a csoportban tartozol, aki már esett, ugye?
Nyilván, azért szerintem elég régóta vagyok a pályán. Én mindig azt szoktam mondani, hogy évente van egy jó nagy esésem, általában jobb esetben edzésen.
És ez konkrétan ilyen bucskázásnak képzeljük?
Igen, sokféleképpen lehet esni, igen.
Attól de tanultak hogy... esni, vagy ezt az ember egyszerűen meg kénytelen elcsajátítani?
Én sem tanultam esni.
Jó ötleten egyébként.
De igen.
Tessék, gyertek a tornászok az esetben.
Vagy a judókhoz, vagy
nem
judókhoz.
Nem mindegy, hogy letalpolod a gátat, vagy esetleg a térded akad bele, aha, a kiemeltetnek a bokája. Elég sokféleképpen lehet esni, de ez is benne van, és szerintem az első eset után rájön az ember, hogy ez annyira nem rossz dolog, tehát ezt túl lehet élni.
Hát az annyira nem is
történhet veled. Nyilván Balázsnak volt egy elég súlyos esés, nekem hál' Istennek le is kopogom. Kisebb-nagyobb horzsolásokkal úsztam meg, de ez benne van, ez nem, mint a lovaglásról, és azt mondják, hogy aki leesik a lóról, vissza kell ülni és újra csinálni, ugyanez nálunk is.
Az egy súlyos esés után, amilyen neked volt?
Hát igen, ott nem mentem vissza a rajtgépbe, hanem hívtuk a mentőt sajnos, de nyilván ez is benne van. Hát a sportban azért a dicsőség mellett a kudarc, meg a sérülések is benne vannak, de hát ezzel együtt kell tudni élni és el kell fogadni, és utána kihozni abból a szituációból a legjobbat.
Az az érdekesség, hogy a Lucáttal kapcsolatban már ugye így érdeklődtem, és viszont mi még nem beszéltünk erről, Balázs, hogy ugye a sebesség az egy dolog, hogy valaki nyilván egy sprinter alkat kell, hogy legyen, de hogy az, hogy valaki a gátfutással jóban lesz-e, ez nagyjából kiderül akkor, amikor úgy elkezd ezt csinálni. Hogy maga a gátazás, az megy-e neki? Neked úgy tudom, nagyon hamar kiderült, hogy igen, megy, tudok gátfutó.
Én nagyon tiltakoztam a gátazás ellen, azért hamar kiderült, hogy gyors vagyok, és nem a hosszú távfutásához nem közel.
Ha jól tudom, akkor egyébként utálsz futni.
Igen, ezt megbeszéltük a forgatás előtt, hogy a futás, a hosszú futás az nagyon nem.
Sprinterek általában nem szeretnek futni, azért azt hozzá kell.
Ezt hozzá kell tenni. Én nagyon jól el vagyok a részszávos edzéseimmel, maximum 200-250 méter, az is csak ebben az időszakban, de az hamar kiderült, hogy gyors vagyok, és edzőm Suba László mondta, hogy de igenis el kell indulni, ilyen serdülő négy próba volt, és ott volt 80 méter gát, és az a régi Puskás stadionban volt életem első gátas verseny, és emlékszem, hogy így beértem a célba is, tudok gátazni, ez volt így a reakcióm. Onnantól kezdve, miután már láttam, hogy ez tök jó buli, meg izgalmasabb, mint a sífutás, onnantól kezdve meg én akartam csinálni, és egyből megszerettem. De tényleg pont az, hogy van benne egy ilyen kis rizikó, és az lehet, hogy gyerekként annyira nem tetszett nekem, de utána rájöttem, hogy ez az izgalom benne, ez a jó, hogy sose lehet tudni, hogy mi fog történni, mindenki jön úgy hibázhat, mindenkinek ugyanannyira kell koncentrálnia, és ez egy tök jó verseny tud kialakulni.
Most ugye azon a területen sétálunk itt a stadionban, ahol gyakorlatilag majd a sprint számok, illetve ugye a gát számok is sorra kerülnek, és az sem mindegy, hogy miért éppen itt, tehát ez nem egy hasraütéses elképzelés, hanem ennek azt gondolom, hogy konkrét tervezés eredményeképpen jött ezért. Segíts nekünk, Balázs, ezt megérteni, hogy ugye egy ekkora csodálatos stadion, valahol hely van bőven, igen, máshol is lehetne, de miért éppen itt lesz majd?
Így van, pont itt állunk a célegyenesnek úgy majdnem a felénél, ott lesz gyakorlatilag a célvonal, és
itt leszel a legnagyobb sebességen körülbelül.
Valószínűleg igen.
Ugye ez az a pont, ahol Luca iszonyatos sebességgel fog haladni.
És ugye az atlétika, főleg a szabadtéri atlétikai világbajnokság esetében alapvetően szabadtéri versenyszám, és ugye nyilván az időjárási körülmények azért fontosak, és legfőképp a szél. Ez főleg a futószámokban és kivált kép a sprint számokban nagyon fontos. És ugye a 100-110 méteres gátfutásnál, vagy akár 100 méteres síkfutásnál, 200 méternél a hátszélet mérik, ugye, és azzal hitelesítik az eredményeket. Nyilván a hátszél az kicsit segít, a szembeszél az pedig kicsit...
Nem annyira segít, hát, mondjuk segít,
főleg, igen. Bár egyébként, hogyha valaki nagyon gyors gátfutó, talán a szembeszél egy kicsit tud segíteni, most nem menjünk bele. Lényeg az,
hogy a
Nemzeti Atlétikai Központ a Duna partján helyezkedik el, és a Duna az eléggé meghatározza a széljárását, és főleg észak-déli irányú a széljárás, és nagyon sokat mérték az uralkodó szélirányt még a atlétikai központ tervezési időszakában, igen, mielőtt még egy kapavágás történt volna, és ennek megfelelően lett beirányozva, hát meg nyilván annak megfelelően, hogy fér el a pálya, de főleg a szélirány miatt, és az uralkodó szélirány határozta meg a célegyenesnek a
És ez most akkor ez?
És ez gyakorlatilag ez. Nyilván a központnak, meg az épületnek a struktúrája némileg befolyásolja a szélnek a mozgását, de remélhetőleg abban bízunk, hogy a szél gyakorlatilag folyamatosan segíteni fogja a futókat itt a célegyenesben, és hát nagyon szeretnénk szép sikereknek és nagyon jó időeredményeknek örülni és szurkolni majd jövő augusztusban.
Időutazásra szeretnélek kérni benneteket. Azt szeretném, ha Balázs visszamenne az időbe a londoni világbajnokságig, te meg előre mennél az időbe, jövő augusztusig, majd nyilvánvalóan annak a napjáig, amikor rajthoz állsz. Hogy néz ki egy tökéletes versenynap? Mi történik itt ezen a területen?
Nyilván nagyon sok minden kell hozzá, már hetekkel, hónapokkal megelőzően. Tehát abszolút,
azon túl vagyunk, eljött a pillanat.
Az biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó mentális állapot kell hozzá, hogy a versenyző az nagyon tele legyen önbizalommal, hittel, akarattal, és lehetőleg ne foglalkozzon azokkal az apró kis zavaró tényezőkkel, ami nyilván mindig ott van. Nyilván mindig lehet kiragadni egy-egy olyan pillanatot, ami nem tetszik, uh-huh. és azon gondolkozni, vagy ezeket abszolút kizárni.
Meleg volt reggel a dzsúf, nem
igen,
olyan lábbal, hogy nem úgy, stb.
Így van.
Igen, ezeket nem láttam zárni. Fekete macskát az úton,
abszolút.
Illetve le.
És csak is kizárólag a célra koncentrálni, és folyamatosan elhinni azt, hogy igenis képes vagy rá. És utána nyilván kell egy nagyon jó terv, hiszen én olyan voltam, hogy gyakorlatilag az napom az perce pontosan meg volt tervezve, hogy mikor kellek, mikor eszek, mikor megyek WC-re, mikor mit csinálok, utána egy kis edzés, egy kis pihenés, és utána egész nap iszonyatosan izgultam, és ahogy elkezdődött a versenyre való közvetlen felkészülés, tehát az, hogy akkor emlék lezuhanyozni, átöltözök, felszállok a buszra, onnantól kezdve nem izgultam. Már tudtam, hogy beindult a
folyamat. Ez az embernek így szinte mondhatni, hogy be van előre, tehát csúnyán. Tehát beég a fejbe előre, hogy néz ki az a nap, és szinte mondhatni, hogy automatizálódó
így van.
Módon mész és csinálod?
Így van, nyilván az én esetemben is már sok világbajnokságon vettem részt, sok versenyen vettem részt, kialakultak rutinjaim, ugyanakkor meg én próbáltam mindig távol tartani magamat a babonáktól.
Ezt mert akartam
hogyha, kérdezni. Mert hogyha bármikor az nem sikerül, nem úgy alakul, nincs rá lehetőség.
Pedig ez milyen jellemző azért a sportolókra?
Tud segíteni, hiszen egy olyan kis mikrokörnyezetet teremt az ember körül, illetve a gondolatait eltereli, hogy jól érzi magát, biztonságban érzi magát, és úgy érzi, hogy kontroll alatt van.
Igen.
Nézzük meg Nadált, a gyakorlatilag egy centi pontos, milliméter pontosan mindent elhelyez maga körül, de ezt ő megteheti.
Készült róla egy pár millió hát mém, de mindegy.
Ezt meg is teheti, de ugyanakkor meg az atlétikában ennyire nem kis pici zárt körzetben 4 órán keresztül történik a verseny, hanem nagyon sokféleképpen történhet, és maga a verseny az 13 másodperc, ott nincs idő centiméterre rakosgatni a dolgokat.
De hogy lesz az a 13 másodperc? Tökéletes.
Ez egy jó kérdés, aztán nagyon, nagyon sok mindenki kíváncsi lenne erre a válaszra. Én is volt olyan pillanat, volt olyan verseny, amikor egyszer nem értettem, és minden ment, és volt olyan, amikor nem értettem, hogy miért, de semmi nem ment.
Létezik flow állapot, tehát igen, amit keresünk?
Igen, abszolút létezik. Aha. Abszolút létezik.
Szóval el lehet oda jutni, ez valahol cél is, hogy az ember megtalálja azt a flow-t, amiben ott van, de végül is
nekem pont a 2017-es éven volt olyan, amikor egyszerűen akármit csináltam, vagy jó, vagy rosszul, a végeredmény mindig jó lett. Tehát egyszerűen egész évben
nem tudtam hibázni,
és egyszerűen nem értettem, hogy az időmérő óra hogy áll meg ilyen gyorsan. Aztán a következő években nem értettem, hogy miért nem áll meg végre valahára, meg folyamatosan ment. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, ezt nyilván egy sportoló is szerintem az élete végéig tanulja, vagy a karrierje végéig, és utána pedig utólag jön rá, hogy hoppá, igen, ott azt elszúrtam, azt meg jól csináltam, de hát akkor és már késő.
De kell hozzá a perspektíva, mi egy picit távolabbról nézni a dolgokat. Neked volt már tökéletes napod, amikor úgy érezted, hogy mindenre nyitál?
Én most a müncheni EB-n éreztem azt, hogy én nagyon magabiztosan mentem ki, és úgy voltam vele, hogy valahogy én mindig jó állapotban voltam, de sose sikerült odaérnem, hogy akkor tényleg egy érem, vagy volt egy döntő pont lesérültem, és hogy most akkor meg fogom mutatni, hogy én képes vagyok rá, képes vagyok jó időt futni, és hogy azzal hanyadik leszek, azzal már nem fogok foglalkozni. És amíg én is hasonló vagyok, mint Balázs, hogy minden, nekem a telefonom úgy néz ki egy szezon után, hogy jegyzetek be minden versenyen, hogy mikor van a kóró, mikor kell a buszhoz kimenni, mikor fogok enni, mikor kezdek készülődni, és ott is ez volt, hogy én nagyjából előre megírtam, hogy tudom, hogy kóró, mikor van, mikor kell kimenni, de az olyan nap volt, hogy felkeltem, és így mondom, nincsen más opció, mondom, jól kell futni. És, ez a magabiztosság szerintem ez nagyon hozzá tud járulni egy jó versenyzéshez, hogy amikor edzésen is érzed előtte, hogy most már akkor jó a forma, jó a futás, jó időket futsz edzésen, akkor versenyt is meg kell tudni csinálni. Úgyhogy nekem ez volt. Nyilván volt egy nagyon jó versenyem, amikor tényleg azt éreztem, hogy most minden jó, de ez a München volt az, amikor tényleg azt éreztem, hogy reggel, hogy felkeltem, az este végig minden úgy volt, ahogy én szerettem volna.
Ugye, itt is van még azért egy kis munka, amit el kell végezni majd a augusztus 19-én nyitányhoz. Hozzáteszem, persze lesz már előtte verseny, nyilván mindenképpen, hogy úgy mondja, be kell lakni majd ezt a csodálatos intézményt. Neked is bőven van addig munkád. Az elvégzendő munkára már most napra pontos terved van, ugye mestereddel együtt, Csuba Lászlóval. Már ilyenkor megírjátok ezt a felkészülési tervet, vagy ez igazából majd 23. január 1-től kezdődik?
Szerintem napra pontosan nem lehet tervezni, főleg ilyen hosszú távon. Nagyjából megvan azért a szezonnak a menete, ugye november közepén kezdtük el az alapozás, először egy feltpályás szezon lesz majd január végétől az első állomás. Nyilván az íve az megvan, az általában hasonló minden évben, az előző évből tanulunk, hogy mit kéne jobban, mit csináltunk jól, mit csináltunk kevésbé jól, úgyhogy az év az megvan, de egyik év sem olyan, mint a másik, úgyhogy nyilván szezonban is egy csomót szoktunk variálni, érzem azt, hogy kell még egy verseny, nem kell verseny. Az éve megvan, de a pontos időpontok, hogy mikor hol fogok rajthoz állni, vagy mikor mit fogok edzeni, az még nyilván nincs meg, hanem szépen alakul és formálódik, ahogy közeledik a világbajnokság.
Ugye ez egy nagyon-nagyon egyéni műfaj, és mégis olyan szempontból egy szimbiózis az edző és a tanítvány között. De itt most így körbenézek, hát itt azért én nem tudom, hogy hol találnám meg az edző szemkontaktusát. Elég távolinak tűnne. Szóval, hogy amikor azon a napon mész és a flowban benne vagy, akkor kell-e egyáltalán szemkontaktus? Ki kell-e nézni? Ezt szoktam látni elsősorban, hogy az ügyességi számoknál, hogy kommunikálnak ugye a mesterrel a tanítványok. Ilyen szempontból nektek erre van időtök?
Sprint számban erre verseny közben biztos, hogy nincs semmi lehetőség. Ugye általában úgy történik, hogy kint, ami abban az irányban van a melegítő pálya,
igen,
ott történik az, amikor az edzővel együtt bemelegít a versenyző, akkor nyilván vannak apró technikai javaslatok,
tehát az módosítások. Az utolsó úgymond közös pillanat így az van. Edző és a tanítvány.
Igen, közös. És ott is valamikor ez is annyira változó, hogy éppen a sportolónak mire van szükség, és ezért is nagyon különleges mesterség úgymond az edzőnek a feladata, hogy érezze minden rezdülését a sportolójának, hogy most mire van szüksége, hogy most bele kell nyúlni, nem szabad bele nyúlni, most éppen a lelkét kell pátyolgatni, úgyhogy ez nagyon érdekes dolog. A lényeg az, hogy a lehető legjobb formában és állapotban kerüljön be oda a kórumba, ami ott lesz majd, illetve majd itt a lelátó alatt lesz egy futó folyosó, ahol még az utolsó kis pici rajtokat meg lehet csinálni. Majd utána kikerülnek a sportolók a pályára, és elindul a verseny.
És onnantól már.
Ugye például nekünk gátfutóknak azért a versenypályán is egy-két gátrajtot meg tudunk csinálni, és akkor gyakorlatilag itt a rajt mellett azért be tud jönni az edző, és akkor egy-egy szempillantást tudunk váltani, és akkor mondjuk mondja azt, hogy igen, vagy visszább, vagy előrébb, vagy, de olyankor már igazából mindegy is. A lényeg az, hogy megnyugtassa a sportot, itt vagyok, figyelek rád, és rendben vagy. És utána, ahogy eldődül a pisztoly, hát
világos.
Már okay. Semmire nincs idő. De ugye akkor, igen. Egyébként meg az ügyességi versenyszámoknál, amikor akár órákon keresztül zajlik a verseny, ott igen, teremtenek is egy különböző, külön-külön kis részt
az
edzőknek, például majd Halász Bencének, ugye, aki a kalapácsvetésen fogja valószínűleg a sót vinni, vagy remélhetőleg, neki az edzője, a német Zsolt, ott fog ülni viszonylag közel, és folyamatosan fogja segíteni az ő versenyzését, hiszen minden egyes kísérlet után neki igenis mondania kell, hogy most akkor kicsit jobban, kicsit rosszabbul, vagy rosszabbul nyilván nem, de jobban igen, és segíti az ő versenyzését. Náluk ez nagyon-nagyon fontos. Nálunk igazából 13 másodperc, mit lehet segíteni?
Igen, igazából ott minden eldől. Na hát, ha már itt tartunk, most nagyon alul mondjuk ezt a 13-at, de akkor az időutazásnak az a pillanata jön el, hogy ott vagyunk azon a bizonyos napon, gyakorlatilag elrajtoltál, mikor, milyen időeredménnyel fogod, szeretnéd átszakítani, ha lenne ilyen, hogy célszalag nincs természetesen, szóval hogy fogsz átalálni, mit fog mutatni majd a...
Mivel ez egy mérhető sport, én a legtöbbször úgy megyek oda, hogyha saját magamnál jobbat testek, azzal elégedett leszek.
Az nem rossz.
Igen, az nem rossz, azzal elégedettnek kell lenni ezt a sportolnak, amikor regény csúcsot éred. Nyilván most a női gáton az idei világbajnokságon ilyen brutális időeredmények voltak, szerintem tehát olyan időeredményekkel nem lehetett döntőzni, mivel máskor dobogózni lehetett. Úgyhogy én ilyen döntőben nem szeretnék így nagyon magamat se, hogy akkor döntőt kell futnom. Én ha a középdöntőn este, most jelenleg 12.69 az egyén, én remélem addigra kicsit már jobb lesz, annál jobbat fogok futni.
Legutóbb 65-öt mondtál, hogy
legyen, akkor legyen 60, cél, igen, nyilván.
De én akkor is azt mondtam,
hogy... Én számolgattam, hogy 2 éve dolgoztam 200-ért, hogy azért nem olyan könnyű már ebből leforogni, de nyilván 65, aztán esetleg egy 60-on belül idő, úgyhogy vannak így célok.
Szakemberek azt mondják, hogy az 50-essel kezdődő is
az
benne van.
Na, milyen jó szakemberek.
Bízunk benne, hogy a hazai pálya, a közönség azért annyit fog dobni rajtad, hogy azért mégiscsak magadat is, meg minket is meglepett.
Igen, de nyilván én úgy jövök ide, hogy egyéni csúcs, országos csúcs, és nagyon bizakodok azzal, hogy minél tovább tudok jutni, és akár egy döntőbe is így gondolkozok. Tényleg nem tudom, hogy a többiek jövőre mit fognak futni, hiszen azért rajtuk is nagyon sok minden múlik. És mi annyit szeretném, hogy az én edzőmnek van egy olyan különleges képessége, hogy olyan hangosan tud fütyülni, hogy bárhol van a stadionban, én meghallom.
Úgyhogy van valami kis,
Igen, az álmomból is felkelek, ha azt meghallom, azt a fütyöt, úgyhogy mi így szoktunk kommunikálni, hogy éppen nem hol rossz. Van.
Fütyent egyet,
és tudom. Én már tudom, igen.
Oké, Mester, tudom, mit kell
csinálni. Hogy hol van, úgyhogy.
Na jó, szóval a közönség ugye óriási hatással lehet rád, rátok. Akkor én azt mondom, hogy ebből a nézőpont valami most a versenyzői nézőpont, váltsunk, és nézzük meg, hogy majd a nézők a közönség soraiban mit érzékelnek ebből a csodálatos létesítményből, és ebből a véletlenül fantasztikus világbajnokságból. Menjünk arra! Balázs, mennyire fáj a szíved, hogy innen vagy egy szervezői székből követheted majd ezt a világbajnokságot?
Igen, egyszerre egyik szemem sír a másik nevet, hiszen nagyon óriási álmom lett volna az, hogy a hazai rendezési világbajnokságon versenyzőként álljak rajthoz.
És az aktív éveitől nem is vagyunk olyan nagyon messze.
Igen, abszolút reális lehetett volna, de sajnos az a sérülés az ketté tört a reményeimet, és rá kellett jönnöm az, hogy a hazai atlétikát és a hazámot akkor tudom igazán szolgálni, hogyha inkább a szervezésbe veszek részt, és nem pedig a pályán, hiszen már nem voltam arra képes arra a teljesítményre, amivel úgy igazán elég lehettem volna. Úgyhogy fájó szívvel, de erről le kellett mondjak. Az viszont kárpótol abszolút, hogy mégis részese lehet ennek az atlétikai világbajnokságnak a szervezőként, és végigkövethetem ennek a nagyszerű versenynek a létrejöttét és szervezését, ami legalább annyira izgalmas, mint versenyzőként erre felkészül.
Ugye nagyobb számú tapasztalat, hogy nyilván neked van, de azért Luca, téged is kérdezlek, hogy mekkora verseny a atlétikai világbajnokság? Mert ugye mi tudjuk a statisztikákat, halljuk, többféle megközelítés van, de azért azt lehet mondani, hogy mégis a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. Az ember, amikor ebben benne van, ezt érzékeli?
Szerintem nagyon is lehet érzékelni. Ugye, mint mondtam Londonból az előbb, hogy tényleg nagyon sok embert megmozgat, és nem csak a nézőszám, hanem tényleg a versenyzők is, hogy tényleg ott vannak a világ legjobbjai is, te ott vagy köztük is, velük kell versenyezni, úgyhogy belül is nagyon lehet érezni, hogy ez egy hatalmas nagy esemény, és tényleg hatalmas nagy élmény benne lenni, szerintem versenyzőként is, és valószínűleg nézőként is hatalmas nagy élmény ez.
Én is azt gondolom, és hát nyilvánvalóan neked is fontos lesz, hogy a edződ füttyentésén túl azért a családtagjaid, a szeretteid itt legyenek. Ugye ez az, amire szerintem minden sportoló vágyik, hogy egy igazi nagy volumenű világversenyen a hazai közönség előtt egyszer munka folyik, tényleg rajthoz állhasson bármilyen sportágban is. Erről szoktatok már beszélni, hogy tervezed ezt a részét, akár velük kapcsolatban?
Nekem így a családom azért a szűk családi körül szokott így kísérgetni, főleg, hogyha elérhető távolságban vannak a világversenyek.
Hát ez de elérhető lesz nekik,
ez, azt hiszem, ez még elérhetőbb lesz, de a családomon kívül
akár Veszprémből, akár Debrecenből,
mindenhonnan, de rengetegen kérdezték már, hogy mikor futok, mikor lehet ügyet venni, mit érdemes megnézni, úgyhogy nagyon sok olyan ember is, aki még sose volt atlétika versenyen, így érdeklődik afelől, hogy mégis milyen lehet egy ilyen verseny, hiszen amúgy nézőként, vagy hát a helyszínen nézőként sokkal izgalmasabb ez az egész verseny, mint a tévéből, hiszen itt tényleg látod, hogy milyen gyorsan futnak, milyen messzire repül mondjuk a kalapács, és ez egy hihetetlen ezt látni, hogy emberek képesek ilyen teljesítményekre, amit tévéből nem biztos, hogy átjön.
Igen, hát ugye most éppen oda dolgozunk, de mégis azt kell mondanom, hogy aki látott már bármilyen sporteseményt élőben, az ugye érzékeli, hogy más a sebesség, más a távolság, más a ritmus, más az emberi ügyesség, egyszerűen sokkal kézzelfoghatóbb. Úgyhogy nyilván mindenkit arra biztatom, és gondolom szervezői oldalon ez az egyik nagy cél és feladat, hogy minél többen jöjjenek ki majd ebben a 90-ban. És lassacskán ugye elindul a jegyértékesítés, úgyhogy most már a horizonton ez a lehetőség, akár a karácsonyfa alá is oda kerülhet.
Így van, a tervek szerint a napokban elindul a értékesítés, és abszolút az a cél, az az első számú szempont, hogy itt teltház legyen, nem csak az esti kiemelt programoknál, hanem délelőtt is.
Erre van esély egyébként? Világversenyeken megszokott, elképzelhető, hogy megtelik?
Ez is nagyon változó egyébként szervezőbizottságok és nemzetek között. Ugye sajnos voltak az utóbbi években olyan példák, Dohában például, ahol szinte alig volt, talán nem is volt teltház. Ugyanakkor előtte meg Londonban, meg délelőtt délután teltházak voltak. Úgyhogy ez attól is függ, hogy ki mennyire...
Kultúráján is.
Így van, meg mennyire kultúrája van, mennyire sportfogyasztó az adott nemzet, illetve a szervezőbizottság mennyire dolgozik azon, hogy igenis teltházat teremtsen. Mi abszolút azon vagyunk, hogy a pályán folyó csoda és a szuperhősök, hiszen az atléták, a sportolók, versenyzők azok végül is egy szuperhősök, az ő teljesítményüket, azt a nemes küzdelmet, amit az atlétikai mozgásokon keresztül bemutatnak, azt minél több ember láthassa. És az a másik fő célunk azon túl, hogy itt üljenek a nézők, hogy ezek a nézők is valamelyest hősökké váljanak azáltal, hogy az életükben is megjelenik a sport, és elkezdenek sportolni. Úgyhogy jelentős kedvezményekhez juthatnak azok, akik elkezdenek a világbajnokság hatására sportolni, mozogni, legyen az bármilyen mozgásforma, és így jelentős kedvezményekhez juthatnak, és nagyon-nagyon jutányos áron itt ülhetnek majd akár ezen a széken, és megnézhetik a legeslegjobb sportolókat a világ szerte tájáról. Úgyhogy amúgy is elérhető jegyárakkal tervezünk.
Akkor, ha jól értem, az elfogadható és elérhető jegyárakon túl menne számos ötlet, akció és egy csomó olyan dolog kerül még majd itt nagy valószínűséggel szervezés ideje alatt, ugye itt napvilágra, ami még most egyelőre
így
csak
van,
készül.
Így van. Tehát szeretnénk azon túl, hogy nyilván itt 9 napon keresztül fantasztikus versenyek fognak történni, illetve nem csak itt a stadionban, hanem majd a maraton, illetve a gyalogló versenyszámok által a Hősök tere környékén, illetve Budapest belvárosában.
Ezt akarom mondani, hogy kap azért a világ, azt gondolom, egy nagyon-nagyon izgalmas képet Magyarországról, a fővárosról, egy egészen más perspektívából a nekünk igazán kedves helyszínekről is.
Abszolút. Úgyhogy azon túl, hogy egy óriási élménnyel lesznek gazdagok azok, akik valóban itt ülnek és látják esközelből az atlétikát és ezt a fantasztikus teljesítményt, amit a szuperhősök nyújtanak. Azt szeretnénk, hogy ez az életükben is változást keltsen, és igenis mozogjanak, a sport megjelenjen aktívan az életükben, és azáltal az atlétikai világbajnokságnak is lesz egy olyan pozitív hatása, ami túlmutat azon, hogy itt 9 napon keresztül nézzük az atlétika szépségét. És hát nem utolsóban, abban is bízunk, hogy ez az egész világbajnokság olyan folyamatokat indít be, ami hosszú éveken keresztül kiszolgálja majd a magyar sportot és a magyar atlétikát.
Hazai rendezésű világbajnokság bármilyen sportágban, azt szokták mondani, igazából akkor nagyon izgalmas, ha van kiknek szurkolni. Hát itt ül például egy valaki, ugye Kozák Lóza személyében egy fantasztikus EB szereplés után, aki azt gondolom, hogy mindenképpen arcot fog adni a magyar válogatottnak. Van időd arra, hogy a többiekre figyelj, vagy mennyire akár súly teherez, hogy bizony neked most azért egy más szerep is valószínűleg.
Kicsit szerintem megbonyolították, nem mondom, hogy megnézhetették, de kicsit más a kvalifikációs rendszer az elmúlt években. Ugye van egy nagyon erős szint, igen, ami tényleg az elmúlt években egyre erősebb, és
megszűri a versenyzőket.
Nagyon megszűri. A másik lehetőség, ami nem feltétlenül könnyebb, az egy világranglistáról való kijutás, ahova 5 eredmény szükséges, és nem mindegy, hogy milyen versenyen futotta az ember, hanyadik lett, de ez kicsit bonyolult, ebben nem mennék bele. Úgyhogy a szintek azok nagyon erősek. Úgy tudom, hogy most jelenleg 3-an vagyunk szintesek, én, Halász Bence és Madarász Viktória,
de
az ebérmesek.
Igen, igen. Alapból a kvalifikáció nem olyan régen indult, úgyhogy még nyilván nem is volt annyi lehetőség teljesíteni, vagy annyi versenyen indulni. Nagyjából azért tisztában vagyok a többiekkel, így vannak még tippjeim, hogy kik fognak kijutni ranglista, vagy akár szintről, de tényleg inkább magamra szoktam koncentrálni, és szerintem szinttel is, meg ranglista is nagyon nehéz most kijutni egy VB-re.
Nem lesz egyszerű feladat, Balázs. Nyilván te, aki új fejezeteket írtál a Magyar Sporttörténelem könyvébe, és rekordok tucatjai fűződnek a nevedhez, tudod abból a perspektívából is nézni az eseményt, de most már sportvezetői szemszögből is. Mitől lesz sikeres a magyar atlétikai válogatott ezen a világbajnokságon?
Elengedhetetlen a konkrét siker. Nyilván akkor fogunk tudni maradéktalan örülni ennek az egész világbajnokságnak, hogyha lesz olyan siker, ami tényleg kimagaslik, és ami tényleg jelentős.
Ugyanakkor három EB érmes esetleg, akiktől ezt leginkább várhatjuk?
Elsősorban igen, de azért lehetne bővíteni ezt a népsort. Ugyanakkor meg tisztán kell látni az atlétikai eredményeknek a súlyát, hiszen azért mégiscsak szerintem a legglobálisabb sportágról van szó. Több mint 200 nemzet fog tényleg konkrétan részt venni ezen a világbajnokságon, a közel 2000 sportolójával. És nem is igazából ez az érdekes szám, hanem az, hogy a világbajnokságok történetében több mint 100 nemzet szerzett valaha érmet atlétikai világbajnokságokon, és ilyen más sportág nincs több. Tehát még az úszás, vagy akár a kajakkenú, nagyon nehéz összehasonlítani nyilván a sportokat, de ezek a nagyon, nagyon népszerű és egyébként nagyon komoly sportágok sem rendelkeznek 50 vagy 60-nál több nemzettel, akik valaha értek el.
Most azt mondják, hogy nagyjából 160 ország versenyzői lehetnek képesek döntőre.
Így van. Tehát hogy ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy gyakorlatilag szinte a világ minden pontján vannak olyan sportolók, akik valóban
kitűnő
atléták, és ezek közé kell egyáltalán beverekedni magukat a magyar sportolóknak úgy, hogy kijussanak az atlétikai világbajnokságra, majd utána bejussanak a 24-es vagy 16-os elődöntőbe, és utána a 8-as döntőbe, ami tényleg azt jelenti, hogy a világ legjobbjai között vannak.
Krém,
és utána még mindig egyet kell versenyezni ahhoz, hogy az érmeket kiosszák, úgyhogy itt elképesztő nagy dologról van szó, hogyha egyetlen valaki a 16-ba kerül, és azt hangsúlyoznám, hogyha valaki utána 8-as döntőbe kerül, az már tényleg elképesztő nagy siker, és hát az érmekről nem is beszélve, de hát nyilván azért azt sem szabad mondani, hogy nem célzunk az érmekre, mert egyértelműen versenysportról van szó, és hát mégiscsak szeretnék ennek örülni.
És ül itt közöttünk olyaneknek volt már ilyen.
Sikerült, és hát ugye egy európai ezüstérem után sikerült a világbajnoki bronzérem, úgyhogy nagyon halkan mondom.
Igen, de igen. Nem egy rossz sorminta.
Én emlékszem, hogy talán országos csúcsra futottál, és te is majdnem ugyanazt futottad a középdöntőnek a döntőben, úgyhogy
de álmodjál is vele párat, de nyilvánvalóan senkinek nem, hogy is mondjam, abszolút elváráshoz, hogy itt mindent, tehát csak is kizárólag az érem. Tehát tényleg még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki már 16-os középdöntőbe jut, vagy 24-esbe, az is már egy óriási dolog, és talán a döntőbe kerülés az már tényleg felér egy fantasztikus eredménnyel. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy hazai sikereknek tudunk örülni, és persze ez lenne a leghangosabb siker, ami az atlétikai világbajnokságot övezi, és tényleg mutatja az értékét, de inkább tovább mennék ebben is, és igazából arról is beszélnék, hogy egyrészt ugye, hogyha a szurkolóknak, a nézőknek az életébe sikerül nekünk változást érni, akár azzal, hogy elkezdenek rendszeresen sportolni, az már egy óriási siker. Hogyha az atlétikai világbajnokság körüli felhajtás, az élmény, a média visszhang által fiatal gyermekek választják a sportjuknak az atlétikát, ami tényleg a lehető legjobb alapsporták, hiszen tényleg minden egyes mozgásformát magából el, és akár más sportágnak is nagyon-nagyon jó alapokat biztosít.
Sőt, hát tudom, van is egy olyan szlogen, hogy mindenki atléta, ugye? Tehát valahol...
Abszolút, igen. De gyakorlatilag, hogyha már futott valaki a busz után, akkor már mondhatja, hogy atléta.
Nem rossz.
De nyilván szeretnénk, hogyha ez egy kicsit szervezettebb körülmények között történne, legalább mondjuk egy futócipőbe belebújjon és úgy fusson a busz után. De viccet félretéve tényleg, hogyha sok fiatal sportoló választja magáinak az atlétikát, és utána akár csak az egészséges életmódot, vagy ne adj Isten a versenysportot szolgálja majd a sikereivel, akkor már úgy gondolom, hogy ez az egész világbajnokság, az a 9 nap, ami augusztus 19 és 27 között fog történni, az már egy nagyon, nagyon nagy sikerrel fog záródni, de hát ez nyilván ez majd a későbbiekben fog kiderülni, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ezek megtörténjenek.
Való igaz, azt gondolom, hogy a hosszú távú célok nagyon fontosak, de azért az a 9 nap is igencsak fontos lesz, hogy kikért lesz még érdemes ide kijönni a magyar kiválóságok mellett. Szóval hogy fog kinézni nagyjából, kik azok a nagy nevek, akik megmozgatják esetleg a jövendőbeli közönségünket.
Ebben a pillanatban csak tippeni tudunk erre, hiszen a végleges rajtista még azért nem valósult meg, de hát nyilván azért legfőképp szerintem a magyar közönséget, a magyar sportolók fogják megmozgatni, ugye hát egyértelműen Kozák
például Kocsával, így van.
Vagy akár Halász Bencével, Márton Anita is egyébként tervezi, hogy felkészül erre a világversenyre, és ugye számomra ő nagyon-nagyon kedves, hiszen éveken keresztül Békés Csabai atlétikai klubot képviseltük, és vált-válvetve hoztuk a szép sikereket együtt.
Igen, most hát már édesanyaként tervezi, ugye,
hogy és újra. Ő még mindig képes arra, hogy egy világbajnokságban gondolkozzon, nekem már sajnos nem sikerült, úgyhogy ő tényleg elképesztő. És hát nyilván Krizsán Kszénia, és még sorolhatnám azokat a nagyszerű magyar atlétákat, akik itt remélhetőleg versenybe szállnak a szép eredményekért, de a világ legjobb sportolói egyébként, Gianmarco Tamberi, vagy Mondo Duplantis, aki mostanában folyamatosan Sergej Bubka nyomdokaiba lépve centiről centire teszi magáéval a következő világcsúcsokat, vagy Sidney McLaughlin, és tényleg egyszerűen hosszú perceken keresztül tudnám sorolni azokat a szuperhősöket, akik tényleg mint szuperhősök fognak itt olyan teljesítményeket bemutatni, amire a hétköznapi ember igazából csak álmulni tud, hiszen el tudja képzelni,
és milyen... És pár méterre lesznek.
Így van, és egyébként az is nagyon különlegesség, erről még nem beszéltünk, hogy egy világbajnoki, egy klasszikus világbajnoki stadionhoz képest sokkal közelebb fog történni az atlétika a lelátókhoz, mint itt Budapesten, mint egyébként. Normál esetben egy olimpiai stadionban, vagy egy világbajnoki stadionban, ahol 50-60 ezer ember is elfér, ott akár 10-20-30 méterre van a pálya széle az első lelátó sortól. Na most itt 5 és 10 méter között van a legnagyobb távolság, a tényleg a konkrét verseny helyszín és a nézők között, úgyhogy ez is egy kicsit közelebb hozza az atlétikát, izgalmasabbá, pesgőbbé teszi az egész versenyt, úgyhogy szerintem egy egészen elképesztően izgalmas világbajnokság elé nézünk, és tényleg már alig várom, hogy ott legyünk.
Én is így vagyok vele, úgyhogy téged engednünk kell edzeni.
Igen, nekem így van egy pici, de...
Egy kis szervező feladatot. Én meg azt kívánom, hogy hát legyen még egy randevunk esetleg itt ezen a helyszínen már egy későbbi fázisban, amikor talán már valóban látjuk, hogy néz ki majd a versenypálya is. És hát más nem is kívánhatok, mint hogy ez a közelség, ez adott esetben akár egy pacsiban. Csöndestet. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltok, fantasztikus volt veletek látni ezt az létesítményt, hogy ez készül, épül, és megérezni azt a pillanatot, amit egy versenyző átél majd akkor, amikor valóban szólítják, és tényleg beteszi a lábat a rajtgépbe, úgyhogy hajrá!
Köszönjük
és
szépen!
És tartsatok velünk a továbbiakban is, mert a Csisztus Podcastban mindig ilyen izgalmas helyszínekre és ilyen fantasztikus vendégekkel találkozhattok, ha velem jöttök. Legyen ez így legközelebb is. Sziasztok, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Szabó Eszter, stábigazgató Molnár Géza, a produkció média menedzsere Görgényi Gabi. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának, a dekorációt Hágai Józsefnek, vagyis Pepének. A Csisztus Podcast értékesítését Kosaras Renátára és Víg Milára, vagyis a Miller Sportra bíztuk. A műsor támogatói a Prestige Hotel, a Margaret Fenzi, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu.
A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres.